52. fejezet. A város minden negyedében egyre hangzott a kiáltás: oroszlánok elé a keresztényekkel. Az első percben nem csak nem kételkedett senki, hogy valóban ők gyújtották fel a várost, de nem is akartak kételkedni, hiszen a büntetés egyúttal nagyszerű mulatságot jelentett a nép számára. De elterjedt az a felfogás is, hogy a csapás nem lett volna olyan nagy, ha nem járult volna hozzá az istenek haragja. Ezért aztán piákulumokat, vagyis engesztelő áldozatokat rendeltek el a templomokban. A szenátus a Szibilla könyvek tanácsa nyomán ünnepségeket és nyilvános imádságokat rendezett Vulcanus, Ceres és Proserpina tiszteletére. A matrónák Junónak áldoztak, és valóságos körmenetben vonultak a tengerpartra, hogy vizet merítsenek az istennő szobrának meghintéséhez. A férjes asszonyok lakomákat készítettek az isteneknek, és éjszakai virasztásokat tartottak. Egész Róma igyekezett megtisztulni bűneiből, áldozatokat mutatott be, és sietett kiengesztelni a halhatatlanokat. Közben pedig az üszkös romok között kitűzdelték az új széles utcákat. Imit amott már rakták is a pompás házak, paloták és templomok alapjait. Mindenek előtt azonban nagy sietséggel építették az óriási fa amfiteátrumokat, a keresztények kínhalálának jövendő színhelyeit. A Tiberius házában folytatott tanácskozás után azonnal kimentek a parancsok a prokonzulokhoz, hogy szállítsanak vadállatokat. Tigellinus kifosztotta valamennyi itáliai város viváriumát, még a kisebb városoknak sem kegyelmezett. Utasítására Afrikában óriási méretű hajtóvadászatokat rendeztek, amelyeken az egész benszülött lakosságnak részt kellett vennie. Ázsiából elefántokat és tigriseket, a Nílusból krokodilusokat és vízilovakat, az Atlasz-hegységből oroszlánokat, a Pireneusokból farkasokat és medvéket, Hiberniából vérebeket, Epirusból molosszus vadászkutyákat, Germániából vadbivajokat és óriási bölényeket hozattak. Tekintettel a foglyok óriási számára, a cirkuszi játékok minden eddiginél nagyobb szabásúaknak ígérkeztek. Cézár elhatározta, hogy a tűzvész emlékét vérbe folytja, s megittasítja tőle Rómát. Ennél nagyobb szabású vérontásra tehát még sosem volt kilátás. A nekivadult nép segített a pretóriánusoknak és vigileknek a keresztények összefogtosásában. Ez nem volt nehéz, mert a keresztények népes csoportjai, melyek még az egyéb lakossággal együtt a kertekben táboroztak, hangosan vallották keresztény hitüket. Ha körülfogták őket, letérteltek, énekeltek, és ellenállás nélkül tűrték, hogy elfogják őket. Türelmük csak növelte a nép haragját, mely nem ismerve annak forrását, azt konokságnak és a bűnben való megrögzöttségnek tekintette. Az üldözőket valóságos düh fogta el. Megesett, hogy a csőcselék kiragadta a keresztényeket a pretóriánusok kezéből, és úgy szaggatta darabokra. A nőket hajuknál fogva vonszolták a börtönbe, a gyermekek fejét a kőhöz verdesve zúzták össze. Éjjel-nappal az emberek ezrei járták be, üvöltözve az utcákat. Áldozatokat kerestek az üszkös romok között, a kéményekben és a pincékben. A börtönök előtt lakomáztak, és báhuszi táncokat jártak a tábortüzek és a boroshordók körül. Esténként nagy élvezettel hallgatták a vadállatok mennydörgésszerű ordítását, amelyektől az egész város visszhangzott. A börtönök megteltek a rabok ezreivel, és a csőcsellék és a pretóriánusok naponta újabb áldozatokat hajtottak be. Az irgalom meghalt. Az emberek mintha elfelejtettek volna beszélni, s vad öröngésükben csupán erre az egy mondatra emlékeztek volna: oroszlánok elé a keresztényekkel. Furcsa, rettenetesen forró napok s olyan fullasztó éjszakák következtek, amilyenek azelőtt sosem voltak. Mintha maga a levegő is telítve lett volna topzódással, vérrel és gonoszsággal. De ha a kegyetlenség így túláradt minden mértéken, éppen így felbuzgott a vértanúságra való vágyakozás is. Krisztus követői önként mentek a halálba, sőt, keresték is a halált, amíg ezt a vének meg nem tiltották nekik. Az ő parancsukra most már csak a városon kívül gyülekeztek, a Via Appia mentén levő barlangokban, meg katakombákban, a keresztény patríciusok külvárosi szőlőiben, mert Patriciust egyelőre egyet sem fogtak el. A Palatinuszban jól tudták, hogy Flavius és Domicilla, Pomponia Grécina és Cornelius Pudens, meg Vinicius is Krisztus követői. Cézár azonban, attól tartva, hogy a csőcselék nem hiszi el, hogy ilyen emberek gyújtották fel Rómát, pedig most elsősorban a nép meggyőzése volt fontos, ezeknek büntetését és a bosszút a későbbi napokra halasztotta. Voltak, akik azt hitték, hogy ezeket a patriciusokat aktéi közbenjárása mentette meg. Ez a vélemény azonban téves volt. Petronius, amint Viniciustól elvált, azonnal aktéhoz ment ugyan, hogy segítségét kérje Lügia számára, de a leány csak könnyeit ajánlotta fel, mert maga is teljesen elfeledve, fájdalomban élt, csak éppen annyiban tűrték el, amennyiben el tudott rejtőzni Poppea és Cézár szeme elől. De meglátogatta Lügiát a börtönben, vitt neki ruhát és élelmet, és ezzel még jobban megóvta a már amúgy is megvesztegetett börtönőrök durvaságaitól. Petronius azonban nem bírta elfejteni, hogyha ő be nem avatkozik, és nem támad az az ötlete, hogy vegyék el Lügiát Auliszéktól, akkor a leány most valószínűleg nem lenne börtönben, ezen felül pedig Tigellinustól is le akart számolni, tehát sem az időt, sem a fáradtságot nem kímélte az ügy érdekében. Néhány nap alatt beszélt Szenekkával, Domitius Áferrel és Crispinillával is, mert az ő útján akart Poppeához férkőzni, aztán Tertnosszal, Diodorosszal, a szép Pitagorasszal, végül pedig Aliturusszal és Párisszal, akiktől Cézár rendszerint semmit sem tagadott meg. Krizotémisz útján, aki jelenleg Vacinius szeretője volt, még ennek segítségét is igyekezett megszerezni, nem sajnálva sem tőle, sem másoktól a pénzt, sem az ígéreteket. De minden erőfeszítése kudarcot vallott. Seneca, aki a maga sorsa felől sem volt biztos, igyekezett neki megmagyarázni, hogy a keresztényeket, még ha Róma felgyújtásában ártatlanok voltak is, akkor is ki kell írtani, vagyis az állam érdekével igyekezett igazolni az eljövendő vérontást. Terpnosz és Diodorosz elvették a pénzt, de semmit nem tettek érte. Vacinius jelentette Cézárnak, hogy meg akarták vesztegetni. Csak Aliturus, aki eleinte ellensége volt ugyan a keresztényeknek, de most már sajnálta őket, merített bátorságot, hogy Cézárnál szót emeljen a leány érdekében, de semmit el nem ért, mert Cézár ezt felelte. Azt hiszed, tán kisebb lelkem van, mint Brutusnak, aki Róma érdekében saját fiait sem kímélte? Petronius e válasz hallatára megjegyezte. Ha rájött, hogy Brutusszal hasonlítsa össze magát, akkor már nincs bentség. De Viniciust sajnálta, és attól félt, hogy saját életére fog törni. Most, mondta magában, még tartják benne a leleket a leány megmentésére irányuló kísérletek, aztán, hogy a leányt láthatja, meg maga a kín, de ha minden eszköz hiába valónak bizonyul, s a remény utolsó szikrája is kialszik, Castorra mondom, nem éli túl Lügiát, s kardjába dől. Petronius jobban megértette, hogy az ember így fejezheti be életét, mint azt, hogy így szerethessen valakit, s így tudjon szenvedni. Közben Vinicius mindent megtett még, amit Lügia megmentése érdekében agya kieszelhetett. Ő is sorba járta az Augustianusokat, és aki eddig olyan büszke volt, most segítségükért könyörgött. Vitellius útján felajánlotta Tigellinusnak szicíliai birtokait és mindent, amit csak kívánt. Tigellinus azonban nyilván nem akart újat húzni az Augustával, és visszautasította. Elmenni Cézárhoz, térdéhez hajolni és könyörögni céltalan lett volna. Vinicius ezt is megtette volna, de Petronius megtudván e szándékát megkérdezte. És mit csinálsz, ha elutasít, ha tréfával vagy gyalázatos fenyegetéssel felel? Erre Vinicius arcvonásai fájdalmas dűvel összehúzódtak, s hallatszott, hogy összeszorított fogait csikorgatja. Úgy van, magyarázta Petronius. Ezért nem tanácsolom. Elzárod vele a menekülés minden útját. De Vinicius fékezte magát, végig simított hideg verejtéktől belepett homlokán, és így szólt. Nem, nem, keresztény vagyok. De elfeledkezel róla, mint ahogy az imént is elfeledkeztél. Magadat jogod van elveszteni, de őt nem. El ne feled, mi történt Szeljánusz lányával, mielőtt meghalt volna. Beszéde azonban nem volt egészen őszinte, mert neki fontosabb volt Vinícius, mint Lügia. De tudta, hogy semmivel sem tarthatja vissza olyan biztosan-e veszedelmes lépéstől, mintha megmagyarázza, hogy azzal kétségtelenül veszélybe dönthetné Lügiát. Egyébként igaza volt, mert a Palatinuson várták Vinícius megjelenését, és meg is tették a szükséges óvintézkedéseket. Vinícius fájdalma azonban túlment minden határon, amit ember elviselhet. Mióta Lügia börtönbe került, és vértanúsága előrevetette árnyékát, Vinícius százszorta jobban megszerette, sőt, lelkében már valósággal vallásos tisztelettel övezte, mint valami földön túli lényt. Most azért, ha elgondolta, hogy ezt az imádott, szent teremtést elvesztheti, és hogy Lügiára nem csak a halál, hanem annál sokkal rosszabb kényszenvedés is várhat, a vér megfagyott erejében, lelke egyetlen jajjá változott, és érzékei megzavarodtak. Néha úgy érezte, hogy koponyája élő tűzzel van tele, és az fejét vagy elégeti, vagy széjjel veti. Már nem értette, mi történik, nem értette, hogy Krisztus, az irgalmas Isten miért nem jön hívai segítségére, a Palatinus kormos falai miért sem süllyednek a föld alá, és velük együtt Néró, az Augustianusok, a Pretoriánusok tábora, és ez az egész gonosz város. Úgy érezte, nem lehet, és nem is szabad másképp lennie, és hogy amit lát, amit a lelke összetörik, és szíve felsír, mindaz csak álom. De a vadállatok ordítása, az arénákat építő fejszék csapásai azt mondták, hogy valóság. Megerősítette ezt a nép üvöltése, és megerősítették a zsúfolásig megtelt börtönök is. Erre megtorpant a Krisztusba vetett hite, és ez a megtorpanás újabb, talán minden másnál rettenetesebb kényszenvedés volt számára. Közben Petronius megismételte. El ne feledd, mi történt Szeljánusz leányával, mielőtt meghalt volna.